ne félj, nem ítéllek el. Kiút az abortusz okozta fájdalomból. Világszerte rengeteg asszony szenved az abortusza testi-lelki következményeitől. Akár szabad döntése volt, akár mások vagy a körülmények kényszerítették rá. Az abortusz utáni bánat és a nem csituló bűntudat sokkal gyakoribb, mint gondolják. Szeretnénk megmutatni, hogy Jézus irgalmas szeretetéből lehetséges a megbékélés, sőt, a teljes gyógyulás is az emberi szívben. Műsorunk 4 hetente 21 órakor jelentkezik. Műsorvezetők Kovács Ferenc diákónus és Kovácsné Traer Mária mentálhigiéniés lelki gondozó.
A magzattól a gyermekig.
Szeretettel köszöntelek, dr. Göbele Orsolya. Hol dolgozol? Mi a foglalkozásod?
Én is köszöntök mindenkit, köszöntöm a hallgatókat, és köszöntelek téged, Mária. Gyógypedagógusként végeztem először, aztán utána úgy gondoltam, hogy tovább kell lépni, és akkor elindultam a pszichológia irányába. Többféle szak pszichológusi vonalon, és aztán most jelenleg a Károly Gáspár Református Egyetemnek az oktatója vagyok.
Hogyan fordult a figyelmed gyermekek felé?
A gyerekek mindig is nagyon közel voltak hozzám, hiszen gyógypedagógusként is tanárként dolgoztam, méghozzá a látássérültekkel. Nem túl sokat, mert hogy közben érkeztek a mi babáink is, és akkor a babákkal együtt szinte kezdtem az egyetemet is, mert természetesen kicsit később, aztán utána belelendültünk, és már együtt végeztük aztán el az egyetemet a fiúkkal. Úgyhogy természetes volt, hogy ez a korosztály, amelyik megszületik, amelyik bennem van, amelyik megszületik, és úgy együtt nevelkedtünk föl, avval a korosztállyal kezdtem el foglalkozni, amikor elindultam a pszichológusi pályán, úgyhogy óvodapszichológusként kezdtem.
Több gyermeked van?
Két fiú.
Említetted, hogy ahogy nőtt benned a gyermek, úgy egyre inkább fordult figyelmed a kisebbek felé, a legkisebbek felé. Mi indított arra, hogy a magzati élet dolgaival foglalkoz? Én úgy olvastam, hogy ebbe a témába hamarosan meg fog jelenni egy könyved, és amit szerettem volna elolvasni, de azt mondták, még nem jelent meg. Mi indított arra? Nyilván komoly tapasztalatod van erről.
Ez egy nagyon izgalmas út volt, mondhatnám azt is, mert hogy óvodásokkal kezdtem, mint óvodapszichológus, és aztán a többi korosztály is lassan szépen begyűrűzött, de azért mindig hű maradtam az óvodásokhoz. És az óvodásokkal dolgozva, rengeteg rajzot elemezve, és rengeteget hallgatva az óvodásokat, egyre több magzati élménnyel találkoztam az óvodások elbeszéléseiben. Méghozzá egy nagyon izgalmas, úgynevezett pedagógiai terápia keretében, amit varázsjátékokkal játszunk, és a varázsjátékokban, a maguk csendjében és gyönyörűségében egyszer csak megfogalmazottak, kinyíltak azok az emlékképek a gyerekekben, amik erre a nagyon-nagyon korai időszakra vonatkoztak. És hát így indult el, szóval, hogy ez egy ilyen nagyon szép ajándék volt ebből a varázsjátékos folyamatból, hogy a gyerekek a legesleg mélyebb és legesleg korábbi emlékekkel ajándékoztak meg.
Ez most azért megdöbbent engem. Mit mondanak ezek a gyerekrajzok? Mit tud az a kisgyerek arról, amikor ő mondjuk 10 centi volt?
Hát akkor még szeretnélek tovább megdöbbenteni téged, mert hogy a gyerekek pontosan emlékeznek a fogantatásukra is. Sőt, hát ugye mondhatnánk azt is, hogy az anya méh emlékezete az bizony a korábbi várandóságoknak az emlékét is hordozza, a maga szeretetteljességével, vagy éppen nem szeretésével. És hogyha nem kap másik utasítást az anya mély, hogy ezt a másik, ezt az új magzatot másként fogadja, mint az előzőket, akkor bizony ez az emlékanyag, ami ennek az anya méhnek a sajátja a korábbi terhességekből, vagy várandóságokból, megismétli önmagát, és nagyon, nagyon hasonlóan szorongattatja meg azt a babát, vagy nagyon hasonlóan kiveti azt a babát, vagy hasonlóan elringatja. Egy szép aranymedencében fogalmazta meg az egyik kislány egyszer, hogy ott ringtam az aranymedencében, ami ősidők óta ott volt.
Nem minden gyermek tud így megszületni, hogy egy aranymedencében érzi magát első perctől kezdve. Honnan lehet ezt meglátni, ha kérdezhetem én ezt így, hogy ez a gyereknek voltak olyan korszakai, amikor hát nem érezte jó magát az anyukánál, vagy esetleg az apuka miatt?
Hát akár tágíthatjuk a kört is, mert hogy a családi háló, vagy a családi mintázat, az igencsak erőteljesen tudja, akár pozitív, akár negatív irányba is, ha nem is meghatározni, de befolyásolni egy magzatnak az aktuális állapotát. Tehát nem csak az édesanyja várt, vagy nem várt attitűdje az, ami befolyásolja a magzat későbbi fejlődését, illetve a születés utáni világhoz való adaptációját, a világhoz való hozzáállását, hanem bizony nagyon meghatározó az apai elvárásoknak a csokra, mennyire fontos az apának, hogy fiú vagy lány szülessen, mennyire fontos az apának, hogy a saját édesanyja előtt, hogy a saját édesanyja előtt is férfiként mutatkozhasson. Tehát, hogy ő képes egy fiút, vagy képes egy lányt nemzeni. Úgyhogy ezek az elvárások nagyon fontosak, és bizony nagyon-nagyon erőteljesen tud befolyásolni olykor egy-egy anyós, vagy édesanya, leendő nagymama a várandóság kimenetelét tekintve. Tehát, hogy ha meg kell felelnem az anyámnak, vagy meg kell felelnem az anyósomnak, aki így vagy úgy gondolkodik a gyerekről, tehát, hogy úgy gondolja, hogy ez a gyerek még nagyon korai, meg nem kellene ez a gyerek még most ennek a párnak, vagy éppen ellenkezőleg, akkor ezek mindig tudják egy kicsit módosítani az adott várandóságot. De pozitívan is. Tehát, hogy gyakorlatilag egy nem várt baba esetén, vagy egy hát nem a legjobbkor érkezett baba esetén, egy családi öröm, ami körülveszi tartósan a még nem igazán döntő édesanyát, vagy baba mellett döntő édesanyát, óriási mértékben elfogadottá teszi a baba segítségével őt. És valóban megtartó lesz ez a megtartottá válik ez a baba, és nem megy el túl korán, mint ahogy látjuk sok esetben, hogyha nem várják ezeket a babákat, akkor a babák olykor meghallják ezt a kérést, és valóban elmennek.
Persze lehet ezer oka is annak, hogy elmegy egy baba, minden nyavaja betegség, mindenféle, tehát nem lehet ezt egy anyósra fogni semmiképpen, de egy most megszületett mondjuk az a gyermek, hát rajzol valamit. Nem egy aranymedencét, hanem valami mást. Honnan lehet azt tudni, hogy neki a problémája mondjuk verekszik? Legyen akármilyen óvodás probléma, vagy valami egy problémája ebből a múltból adódik. Hogy lehet ezt összekapcsolni?
Inkább visszafelé következtetünk, azt hiszem, a helyzetben. Tehát, hogy látjuk a magatartás problémákat, látjuk az elakadásokat, látjuk a nehézségeket egy-egy gyereknél, és az édesanyával felvett előtörténet, vagy anamnézis során bizony meghalljuk és kimondattatik mindaz, ami az édesanyában benne van. Tehát, hogy nem találjuk ki. Ez nem arról szól, hogy akkor mi most kitaláljuk azt, hogy hát ez biztosan szülési sérülés. Bár vannak nagyon tipikus a születéshez kapcsolódó sérülések, de mégis az édesanyával való nagyon, nagyon hosszú és mély beszélgetés az, ami ezt úgy verifikálja, ami ezt úgy igazán alátámasztja ezeket a nehézségeket, illetve az okait ezeknek a nehézségeknek. És tulajdonképpen innentől kezdünk el majd szépen dolgozni, akár a gyerekkel, akár az édesanyával, optimális esetben mind a kettővel.
Ahogy mondtad, ez mondjuk a gyerek játékában, rajzában valahol megjelenik, egy éles szem meglátja, vagy nem látja, de talán általában meglátja. Ez egy felismerésszerűség. Na, de ebben mit lehet kezdeni? Most akkor egy örökpecsét lesz szegény gyerkőc életére, hogy annak idején a nagymamának nem tetszett, hogy kisfiú született?
Hát remélhetőleg nem. Ez nem így fog működni. Nagyon-nagyon szép úgynevezett alternatív kötődések születhetnek, akár az óvodában, akár a bölcsödében, akár a nagy családon belül. Tehát, hogyha aktuálisan nem tud jól kötődni az édesanyához, de azért az édesanya elfogadja, akár tudatosan, akár tudattalanul, de mégis van valaki, akár egy nagymama, akár egy nagynéni, akár egy nagyobb testvér, akihez másként tud kötődni, mint az anyához, akkor ebben az újfajta kötődésben és elfogadásban nagyon sokat változhat a gyerek. De egy jó óvónéni, egy jó gondozónéni, egy jó pedagógus rengeteget tud segíteni egy ilyen helyzetben, és nem arról szól, hogy jobban szeretjük ezt a gyereket, mint a saját édesanyja, hanem másként. És ebben a másként szeretésben a gyerek dönteni tud, méghozzá úgy, hogy felhasználja az alternatív kötődés erejét, hogy átvigye ezt az erőt az eredeti kötődésbe, az anyával való kötődésbe, és képes egy gyerek szép, szisztematikusan változtatni az anya kötődésén felé. De ehhez tanulnia kell a gyereknek a mintát, hogy hogyan érdemes és hogyan jó csinálni, vagy hogyan jó másként csinálni. És egyszerűen megtanítják az édesanyákat, és az édesanyák változnak szépen. Tehát, hogy nagy erő van ezekben a gyerekekben is, és az alternatív kötődésekben is.
Érdekes tapasztalatunk a lelki gyakorlatainkon, ahol többnyire abortusz miatt szenvedőkkel foglalkozunk, hogy akinek az édesanyja is abortuszt követett el, és nagyon generációsnak tűnnek ezek a problémák, nagyon rossz az anya-lánya kapcsolat. És hogyha a leány megbékél, javul a kapcsolat az édesanyjával. Volt, aki elküldt az édesanyját utána, ugyancsak a lelki gyakorlata és egy nagyon szép családi millió alakult ki. Említetted, hogy a méhbe lenyomat képződik a korábbi történésekre vonatkozóan. Például a abortusz miatt is egy nyom keletkezik. Na most más az a gyerek, aki abortusz előtt meg abortusz után született?
Inkább azt mondanám, hogy a vesztességnek az élménye marad meg. Tehát nem kifejezetten sem szavában, sem pedig, mármint a szóhasználatban, sem pedig ilyen formán, ahogy mi felnőttek gondolkodunk róla, marad meg a babákban, hanem megmarad egy agresszió, vagy az agressziótól való félelemnek az érzése, ami átkonvertálható megint csak, tehát, hogy nagyon nyitottak ezek az emlékek nagyon sokáig még, hogy lehet velük jól dolgozni ezekkel a nagyon korai emlékekkel, de bizony ott van ennek a félelemnek, ennek a szorongásnak az emléke, hogyha ez így transzgenerációsan megy, vagy az előző babának az elvesztésének az emléke, fájdalma marad meg az anyamékben, és ezt a fájdalmat, ezt az agressziót éli meg a baba, amikor ő érkezik egy boldogságból, ugye az égi szférákból, mint ahogyan a gyerekek is mondják, és egyszerűen találkoznak valami számukra megfoghatatlannal. Nem mondom, hogy ennek direkt következményeit látjuk azért a gyerekkorban, de azt gondoljuk, hogy van következménye, amire rárakódhat sok minden olyan dolog, amit ehhez az alaphoz, mint egy bizonyítékként, mint egy felvevő rendszerhez csatol a gyerek, és ettől lesz ez ilyen jóval látványosabb és jóval nehezebb a gyerek számára, hogy elviselje. Mert hogy az az alap, ami ott keletkezik bent a magzati életben, az sokkal érzékenyebb a fájdalomra, a szomorúságra és az agresszióra, mint az örömre például. Vagy legalábbis jócskán egyensúlyban van, ami még azért egy örömmel várt babánál jóval kisebb. Szóval, hogy nem keletkezik ilyen nagymértékű platform, vagy egy terület, ami ezekkel az érzésekkel foglalkozik. És a megszületés után, hiszen erre érzékeny a baba, jóval inkább vonza be ezeket az érzéseket, hiszen ismerősek számára, hiszen már tud vele mit kezdeni, mert hogy ez már a sajátja, és bizony sokat kell vele dolgoznunk akkor, amikor a kezünkbe kapjuk ezeket a gyerekeket, hogy az öröm pontosan ugyanolyan szép érzés lehessen, mint ez a bánat és szomorúság.
De ugye van remény.
Teljes mértékben van remény, teljes mértékben.
Aki írt nekem egy levelet rádiós beszélgetések kapcsán, ahol azt írta, hogy ő annak a híve, és azért csináltatott korai abortuszt, mert akkor még nem érez a gyerek. Hát ez kicsit úgy hátborzongató számomra. Érez a gyerek akkor is, amikor megtörténik vele ez?
Azt gondolom, hogy nekem kétségem nincsen. Szóval abban a pillanatban, hogy ez a baba megérkezik az anyamébe, és megfogan, beágyazódik, és elkezdi ezt a gyönyörűséges fejlődési menetet, az első másodperctől kezdve érez. Ezt most már nagyon sokféle és sok szintű kutatás bizonyítja, hogy a magzatok éreznek, figyelnek, emlékeznek, és ezek az emlékek valóban tetten érhetők a születés után is. Magyarul is elég sok könyv megjelent, mostanában egyre több, kiemelném mondjuk Piontellinek a könyvét, amiben azt vizsgáljam, hogy az ultrahangok segítségével látott intrauterin, tehát a magzati életben látott viselkedési módok, hogyan jelennek meg, megjelennek-e a születés utáni időszakban. És hát egyenes következménye van, hogy ahogyan működik bent a méhen belül egy papa, nagyon-nagyon hasonlóképpen működik a születés után is. Tehát ez egy nagyon szép, longitudinális, hosszan tartó vizsgálatsor volt, és hát erről most már magyarul is lehet olvasni, úgyhogy ez nagyon-nagyon jó.
Megismételnéd a könyv címét? Ja.
Piantellinek a Magzattól a gyermekig című könyve Lélekben otthon könyvek sorozatban jelent meg néhány éve.
Már reméljük, meg is tudjuk ezt kapni. Egy nagyon, talán egyik legnehezebb kérdés, lombik téma. Úgynevezett lombik módszereknél gyakori, hogy elpusztul az embrió, meghal. De az is előfordul, hogy több megfogam, mint amennyit az édesanyja ki tudna hordani, mondjuk egy 50 kilós anyukának, hát elég nehéznek tűnik. Emiatt én beszéltem egy fiatal hölgyel, akinek megmutatták azt a 4 magzatot, és azt mondta az orvos, hogy 2 tarthat meg. Melyiket fogja megtartani? A hölgy döntött, nagyon nehezen, nem nagyon tetszett neki ez a módszer, és zavarta, és joggal zavarta. Aztán eljutottak a 7. hónapig, és 8-ig, és a 2-ből 1 meghalt. Sürgősen meg kellett születni a gyermeknek. Hát borzongató ez a történet, de azt kérdezném, hogy tapasztaltatok-e óvodásoknál olyan jelenséget, hogy az élve maradt, hál' Istennek élve maradt kisgyermek, az valami módon emlékszik rá, gyászolja a tesóját, tesóit? És ha igen, akkor hogyan?
Ez egy nagyon-nagyon egyrészt fájdalmas, másrészt örömteli helyzet. Tényleg nagyon örülünk minden babának, aki megszületik. Mégis azt gondoljuk, hogy nagyon nehéz elfogadni azt, hogy mi emberek ennyire bele tudunk szólni ebbe az egész történetbe, és fájdalmasan látjuk azokat a gyerekeket, akik lombikként egyedül maradva, így vagy úgy, mégiscsak kénytelenek voltak 1-2 haláltusát végig asszisztálni. Feldolgozás az 2 szinten működik, minél fiatalabb egy gyerek, annál inkább direktebben meséljük el a gyerekek történetét, és osztjuk meg közös történetté váltva az ő élettörténetét. És óvodáskorban pedig szimbólumok segítségével, mesék segítségével dolgozzuk föl ezt a végtelen mély fájdalmat, amit minden lombik bébi, lombik baba megél akkor, hogyha akár felszívódott, akár pedig elinjekciózott testvére volt. Pontosan tudják a gyerekek, pontosan emlékeznek a gyerekek arra, hogy mi történik. Sokkal békésebben emlékeznek arra, hogyha, mint szokták sokszor mondani, vihar kerekedett, és akkor már nem mozdult többé, vagy az is kedvenc szójárásuk, hogy nem ébredt fel többé. És nagyon nehezen élik meg, és nagyon kemény szimbólumokat használnak az elinjekciózott babáknak a megjelenítésére. Tehát sokszor jelenik meg injekciós tű, vagy sokszor jelenik meg valami hegyes kés, vagy szerszám, ami egyértelműen utal arra, hogy hogy itt valami olyan tragédia történt, amit nagyon közelről kell megélni a babáknak. Tehát ezek a babák nagyon sokszor gyászban születnek, mert hogy hiába, hogy az édesanyja nagyon örül a babának, és az orvosok is ezt támogatják, hogy örüljön annak az egynek, amelyik megszületik, de nem számolnak avval, hogy a babák gyászolnak. A babáknak nagyon mély fájdalmuk van. A babák sokszor egy évig nem alszanak, hanem üvöltenek, artikulálatlanul. Nagyon-nagyon nehéz megnyugtatni őket. És hát szegény mamát is kétségbe ejtik, hiszen a mama azt éli meg, hogy ő nem jó anya, hiszen nem tudja a saját gyerekét megnyugtatni. Nagyon nagy furcsaságok vannak ezeknél a gyerekeknél, az alvásban, evésben egyaránt, ürítési problémákkal vegyítve, és valóban nehéz a kettőjük kapcsolata ebben a helyzetben. Tehát, hogy nem ugyanarról beszélünk, nem tudom megosztani neked, ha hiába sírom és mondom el neked, hogy mennyire fáj, te egyfolytában csak örülni szeretnél nekem, de én nem tudok neked örülni. Tehát ezek a babák nagyon vágynak egy nagyon-nagyon szép feldolgozási folyamatra, vagy azért, hogy megszólaljanak, sokszor nagyon nehéz nekik megszólalni. Bizony, olykor odáig elmennek a befelé fordulásban, hogy autisztikus tüneteket mutathatnak, mert hiszen olyan mély, gyönyörű belső világgal dolgoznak, ami fölöslegessé teszi szinte a külső világnak a megjelenését, de hogy ők nem autisták, hanem bent vannak egy gyászban, aztán utána ebben a belső világban újra és újra felidézik azt a szép, örömteli időt, amikor ők még ketten vagy hárman együtt voltak. És mindig újra és újra visszatérnek ehhez a pillanathoz, míg ugye a külvilág szeretne velük kommunikálni és velük jól lenni, de nem tud, mert hogy annyira lekötött még a korai emlékek által ez a baba, vagy a gyerek, hogy egyszerűen nincs kapacitása a külső kommunikációra és a külső világra.
Egy gyógypedagógustól hallottam, hogy egy ikerpár járt hozzá. A lombikos ikerpár, ott a harmadik baba halt meg a méhben, és az egyik közülük nem szólalt meg. És gyakorlatilag kiszámíthatatlanul örjöngött. Elég hosszan foglalkoztak vele, és egyszer csak megszólalt a gyerek. Valamit rajzolt, és ott a sarokban volt egy baba formájú, nem tudom micsoda, kis aprócska, pötty. Nem mondta, hogy mi az. Az úgy ott volt neki. A számára az élete része volt. És van gyógyulás ezekből?
Mindenképpen van. Először az a nagyon fontos, hogy valóban közös emlékanyaggá tegyék az anya és a gyerek. Mert mindegyik emlékszik. A baba a maga módján, vagy a gyerek a maga módján emlékszik, de pontosan tudja, hogy mi történik, és az anya tudja, hogy mi történik. De hogy ez nincs közös emlékként, közös élményként apostrofálva, ami azt jelenti, hogy nem megosztható a gyerek számára, így magára marad ezzel az emlékkel. És hát az anya sokszor ugye azt mondja, hogy hát még nagyon kicsi, még ezt nem mondom el neki, meg nem jó neki, ha elmondom. De nem számol avval, hogy a gyerekek mindig tudják. A gyerekek mindig tudják. És körülbelül 7-8 éves korukig pontosan emlékeznek rá. Tehát vergődnek gyakorlatilag, hogyha ez nem megosztott élményként kezelhető. És egy óriási akadály a gyerek és a szülő között. Ha ez közös élményként megjeleníthető, kimondható, megbeszélhető, elmesélhető, akkor mind a ketten jóval nagyobb esélye gyógyulnak. Uh-huh. Mind a ketten.
Mit ajánlana egy olyan várandósnak, aki most éppen nehezen tudná elfogadni a jövevényt? Nyilván milliókat nem tud neki adni lakásra. De mi az a jó szó? Mi az, ami segíthet neki?
Azt gondolom, hogy az öröm az a ragadós. Tehát, hogy egyszerűen nem arról van szó, hogy akkor most én lelkendezni kezdek, hogy milyen jó, hogy te várandós vagy, de hogy örülök ennek a pocaklakónak, örülök ennek a babának, és mindig örülök, ha jössz. És örülök, hogy itt vagy, és mondd, hogy miben tudok neked segíteni. Egyszerűen az, hogy én tudok örülni neki, az ő mértékének megfelelően, tehát csak egy kicsit jobban, mint ő, az a kicsit jobban, az azt jelenti, hogy ezt a kicsi lépést talán egy idő után ő is meg tudja lépni az öröm felé. És akkor megint lépünk egy kicsit tovább. Keresse azokat a lelkeket körülötte, ő maga körül, saját maga körül, akik örülnek ennek a babának. Mert lehet, hogy én még nem tudok örülni neki. De találok olyat a barátnőim között, a szüleim, vagy testvéreim, vagy tágabb családban, akik tudnak ennek a babának örülni. És egyszerűen, ugye a pszichológiából ismerjük ezt az úgynevezett tükör-neuron rendszert, amit nagyon jól ismerünk, ha valaki elkezd ásítani, akkor mi is elkezdünk ásítani. Ez pontosan ugyanígy működik. Tehát, hogyha látja az én örömömet az arcomon, akkor egyszerűen a tükör neuronok elkezdenek működni, és valóban hasonló érzéseket él meg az empátia okán, és talán leszivárok ide az anyamékbe az az öröm, ami őt körülveszi, még akkor is, hogyha ő magából még nem tud, vagy magától még nem tud annyira örülni. Tehát, hogy keresse azokat, akik tudnak örülni a babájuknak, és elfogadják, akik várják ezt a babát, akik sokat megtetnének ezért a babáért, nem irigykedve, hanem valóban őszinte örömmel, és egyszerűen csak engedje, hogy átragadjon ez az öröm, és megérkezik a babához ez az öröm. És van azért 9 hónap, hogy ezt az örömöt ő megtanulja. És egyszerűen szép lassan megtanulható ez az öröm.
Kilenc hónap áldott állapot, 9 hónap fenséges titok, 9 hónap szép várakozás, készülődés, fogadkozás, a köldökzsinór élő kapcsolat, oxigént és táplálékot ad. 9 hónap rejtett növekedés, s mindig közelebb a születés. Izgalmas nagy kérdés az élet hajnalán, hogy vajon kisfiú lesz ő, vagy kis leány. Azt hiszem, itt a földön nincs nagyobb öröm, mint mikor egy csöpség világra jön. Minden gyermek külön csoda, Isten köztünk élő mosolya. Minden gyermek külön csoda, Isten köztünk élő mosolya.
Olyan kár, hogy nem vagyok fiatal, mert olyan örömmel várnék ezek után kisbabát. De ebből én már sajnos kinőttem, de örömmel ajánlanám mindenkinek, hogy fogadják nagy szeretettel az unokáikat, a gyerekeiket és az induló életet.
9 hónap gyorsan elszalad, az idő megy, az emlék megmarad, a kisgyermek a jövő záloga, a mi otthonunk lesz az otthona. Áld meg, Uram, a világ minden asszonyát. Áld meg, Uram, ki félti, óvja magzatát. Áld meg, Uram, ki ébren virraszt, hogyha kell. Áld meg, Uram, ki érte, sosem adja fel. Külön csoda, Isten köztünk élő mosolya. Minden gyermek külön csoda, Isten köztünk élő mosolya.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Nagyon sok érdekes dolog hangzott el dr. Göbel Orsolyától, gyógypedagógus, pszichológus hölgytől. Nagy tapasztalattal rendelkezik.
Önök a Mária Rádió Magyarország Ne félj, nem ítéllek el. Kiút az abortusz okozta fájdalomból című műsorát hallgatták.
Minden gyermek külön csoda, Isten köztünk élő mosolya. Minden gyermek külön csoda, Isten köztünk élő mosolya. Minden gyermek külön csoda, Isten köztünk élő mosolya. Minden gyermek külön csoda, Isten köztünk élő mosolya.